A műsor támogatója a KNTH Életre Valók program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy veletek beszélgethetek erről a témáról, és remélem, hogy sikerül egy olyan perspektívából megvilágítanunk, ami picit talán újdonság a hallgatóinknak, nézőinknek, és egy kicsit az információ átadáson túl, meg a szemléletformáláson túl, akár konkrét példákat is tudunk nekik hozni az ESG témával kapcsolatban, mert szerintem ez még mindig a mai napig egy ilyen nagyon távoli, nehezen megfogható, nehezen értelmezhető témakör az átlagember számára. Úgyhogy kezdjük is az elején, hogy a ti definíciótok szerint, azon túl, hogy mit jelent ez a mozaik szó, mi az ESG és mi van mögötte, és hogy mi az oka annak, hogy ekkora népszerűségnek örvend szerencsére az elmúlt időszakban, meg fog is a következő években.
Hello, köszi szépen, hogy itt lehetünk veled. Hát akkor kezdeném talán én ezzel az ESG megfejtésével. Ez ugye maga az ESG, az az Environment, Social és Governance angol szavaknak a rövidítéséből ered. Ez környezeti, társadalmi és vállalat irányítást jelent. Ha így nagyon egyszerűen leszeretnénk fordítani, akkor ez a fenntarthatóság három pillérének a vállalati megfelelője. A fenntarthatóság három pillére pedig a környezet, a társadalom és a gazdaság. És ugye tulajdonképpen a gazdasági részt váltja fel a vállalatirányítás, és azt kell elképzeljük, hogy környezeti, gazdasági és társadalmi kérdésekben mik azok a kérdések, amik relevánsak a vállalatok tekintetében. Egy példát mindegyikhez a környezeti tekintetben például mekkora egy cégnek a karbonlábnyoma, társadalmi tekintetben, hogy a munkavállalókkal hogyan bánik, és vállalat irányítási szempontból pedig transzparencia kérdése, átláthatóság, csak hogy egy-egy példát hozzunk mindegyikre.
Tehát ezek szempontok és kritériumok, mert én mindig azonnak adok fönt, hogy ezek melléknevek úgymond, vagy tehát hogy környezeti, társadalmi és vállalatirányítási micsoda? Kritériumok, szempontok, vagy ilyen...
Szempontok.
Aha, amiket szempont. A vállalatnak figyelembe kell venni a működése során.
Így van, és nem minden szempont érdekes minden vállalat számára. Tulajdonképpen az határozza meg, hogy egy vállalatnak a tevékenysége szempontjából mik az ő működéséből fakadó fontos hatások. Tehát mondjuk van olyan szervezet, van olyan vállalat, mondjuk aki gyártó tevékenységet folytat, sok vizet használ, sok energiát használ, adott esetben szennyező tevékenysége van.
Ismerünk egy pár ilyet.
Biztos, hogy akkor eszedbe jutott nektek is példák. Nekik ezekkel foglalkozni kell. De mondjuk egy szolgáltató vállalatnak nem biztos, hogy ezek a releváns kérdések. Lehet, hogy nekik sokkal nagyobb fókusz van az emberi jogi kérdéseken, tegyük fel, most mondtam egy példát, vagy egyszerűen a munkatársaikon, vagy arra a társadalmi hatásra, amit a tevékenysége során nyújt. Tehát kicsit eltérő, hogy kinél milyen ESG szempontok vannak, de ezek szempontok.
És a népszerűség igazából annak köszönhető, hogy EU-s szinten, ugye bár elég ambiciózus célokat tűztünk ki 2030-ra és 2050-re karbon kibocsátással kapcsolatban, és hogy ehhez köthető a népszerűsége, vagy egyáltalán ahhoz, hogy hogyan állunk így környezeti, társadalmi problémák tekintetében?
Hogyha népszerű alatt arra gondolsz, hogy mindenki ezzel szeretne foglalkozni, és eldobni mindent, ami éppen a kezében van, akkor szerintem még itt nem tartunk. Sokkal inkább egy ilyen kötelező, meg kell csinálni, bárcsak ne ezzel kéne foglalkozni. Van sokak fejében. A Zsófival egyébként azt hiszem, te is pont azon vagy, azon dolgozunk nagyon sokan, hogy ez megváltozzon. És ne egy kötelezőt lássunk benne, hanem egy lehetőséget. Nekem van egy alternatív definícióm az ESG-re, ez az egyre sokasodó gondok, hiszen valójában ez a három betű arra hívja fel a figyelmet, hogy mind a környezetünkben, gondolhatunk a hatodik kihalási hullámra, a beporzókra, a talajnak a tönkretétele, a víz és a levegő tönkretétele, a társadalmi egyenlőtlenségeknek a növekedése, a szabadságjogoknak az eltiprása, a G-nél pedig mondjuk a jobbra tolódás, az autokrata rendszereknek a térnyerése a világban. Ezek szerintem mind letükröződnek a világban is, nem csak egy vállalat dimenziójában lelhetők fel, és az ESG azért van szerintem, hogy ezeket mi korrigáljuk. Amit meg tud tenni egy vállalat a környezetért, a társadalomért, a dolgozóért, az tök jó, de ezen túlmutat az ESG, és szerintem nagyon hamar el kéne oda jutnunk, hogy ne csak egy ilyen pipa legyen, hogy én megcsináltam a 24-es, 25-ös, 26-os jelentést, hanem ebbe tegyünk tartalmat, ami minket egy jobb helyzetbe hozni globálisan.
És pont ezt mondjátok a honlapotokon is többek között, hogy ti szeretnétek kötelezetből elkötelezett vállalatokat faragni, segíteni őket ezen az úton, hogy azért bennem felmerült a kérdés, főleg most, hogy mondtad, hogy a népszerűség azért az még nem ott tartunk, hogy ez egy nagyon népszerű dolog legyen, hogy kapkodjanak ezután a vállalatok, inkább tényleg egyre sokasodó gondnak érzik, hogy mekkora az igény az elkötelezett részére a dolognak. Tehát, hogy a ti missziótok az mennyire talál itthon nyílt kapukat.
Ez egy jó kérdés, és talán egy kicsit először visszanyúlnék az előző kérdésedhez, hogy illetve annak a második részére, ahol ugye azt kérdezted, hogy miért lett ilyen felkapott, és mióta tart ez. Tehát, hogy most itt a magyar világban, magyar ESG világban az elmúlt egy-két évben nagyon felkapott lett, hiszen lett egy új törvény, kötelezettségeik vannak a vállalatoknak, de nagyon-nagyon sok vállalat, mert azért régóta foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem szabad szerintem elfelejtenünk azt, hogy azért itt vannak olyan pályaudírok, akik 10-15-20 éve is már ezzel a kérdéssel foglalkoztak, csak nem biztos, hogy éppen úgy hívták, hogy ESG, vagy úgy hívták, hogy fenntarthatóság. Tehát, hogy van egy intézményes memóriája ennek a kérdéskörnek azért a vállalati szférában. Tény, hogy ez egy kisebb körben jelenik meg, és tény, hogy ezek nagyobb vállalatok többségében nemzetközi tulajdonúak. De mi azt látjuk, és a meglévő ügyfélkörünkből is merünk meríteni, hogy elkötelezett vállalatokkal dolgozunk a többségében. Lehet, hogy csak most kezdték, és szinte mindenki azt mondja nekünk, hogy most vannak kötelezettségek, de ők sokkal többet szeretnének csinálni, de akikkel együtt dolgoztunk is, van olyan, akinek nincsen törvényi kötelezettsége, és mégis stratégiákban gondolkodik, példamutatásban gondolkodik kifele és befele a cégen belül is.
Egyébként tök egyszerű képlet, mert egy vállalat, egy for-profit vállalat csak azt nézi, hogy megéri-e nekem. Hogyha egy új termék vagy szolgáltatás bevezetéséről van szó, mikor vágok bele, ha nagyobb a bevétel, mint a költség. És hogyha így nézzük, akkor sok esetben meg tudjuk mutatni, a Zsófi is, meg én is külön-külön, meg együtt pláne meg tudjuk mutatni, hogy egy cégnek akár a közösségépítés, akár az energia hatékonyság okozott plusz bevétel, plusz költség megtakarítás, az megéri, hogy ezzel jobban foglalkozzanak. A törvény segít, hiszen most már nem nice to have, meg próbáljuk meg, hanem ezt meg kell csinálni, de itt is ugyanaz a gondolat vezérel minket, hogy mutassuk meg, hogy ez jó is neked. És szerintem ebben segít a törvény, de még nem elégséges. Még ennél sokkal többet kellene ennek a törvénynek is kihoznia. Csak ugye itt azt kell mérlegelni, hogyha néhány ország ebbe belecsap, a többi meg nem, akkor ez rövid távon okozhat-e versenyhátrányt ezeknek az országoknak. Hát itt óvatosan kell azért a lépésekkel bánni.
Egyébként ez nagyon pozitívan hangzik, de én valahol azt olvastam, hogy nagyjából a magyar vállalatok 90%-a egyáltalán nincsen képben, és még sehol sem tart a folyamatban. Ez egy igaz szám? Vagy és mennyire kellett tömegijedni, mert hogy igazából mondhatjuk, hogy ugye 23-ban jött ki az ESG törvény,
év végén
ráadásul, és hogy idéntől kötelezettek adatot gyűjteni egyes nagyvállalat, nem egyes nagyvállalatok, hanem
hát a nagyvállalatok.
A nagyvállalatok röviden. Igen. Mi definiálhatunk is egyébként, hogyha lehet.
Szívesen, persze.
És tehát, hogy igazából ez egy viszonylag friss dolog, tehát lehet, hogy ez a 90% annyira nem súlyos, de mi a ti véleményetek erről?
Nem tudom neked biztosra mondani, hogy ez pont 90%, de azt látjuk, hogy tényleg sok az a vállalati csoport, vagy tényleg elég nagy az a vállalati csoport, ahol még a kezdetek, tehát úgy megyünk be, hogy az a kérdés, hogy nagyon el vagyunk késve. El fogunk érni odáig, és ugye talán azt érdemes tisztázni, hogy mit kell ezeknek a vállalatoknak csinálni, és akkor kik azok a vállalatok. Ugye a nagyvállalatokat a törvény alapján három kategória alapján lehet belesorolni, hogy ők kötelezetté válnak. Az egyik a létszámok, itt minimum 250 fős létszámban kell gondolkodni, nettó árbevétel, ami 40 millió euró, és mérleg főösszeg, ami 20 millió euró. És ezek közül, a három kritérium rendszer közül, hogyha kettőnek megfelel egy vállalat az elmúlt 2 évben, akkor kötelezetté válik. Mire lesz kötelezett? És a magyar ESG törvény az ESG beszámolót várja el a nagyvállalatoktól. Itt a beszállítói láncukat kell átvizsgálni. De ez csak egy feladatuk, a sokasodó feladatok közül van egy másik is, ami EU-s jogszabályból fakad, amikor is fenntarthatósági jelentést kell csinálni. És az a tapasztalatunk, hogy hát alapvetően ugye ugyanaz a kötelezetti kör, és vannak, akik már fenntarthatósági jelentést készítettek, nem az EU szabványok szerint, hiszen az most jött be, de mondjuk GRI alapján készítettek jelentéseket, ők egy kicsit előrébb vannak abban a gondolkodásban, és maga az, hogy bejött egy ESG beszámolói kötelezettség, kevésbé ijeszti meg őket. De akik még jelentéstétellel sem foglalkoztak, azok most ott tartanak, hogy meg kell értsék a jogszabályt, meg kell értsék a nyelvezetet, meg kell mutatni a munkatársaknak, hogy bejött ez az új feladat, el kell fogadtatni ezt az új feladatot. Azért ez szinte egy teljes change management gondolkodást igényel a vállalatok részéről. Meg kell keresniük az adatokat, sőt, először az egész folyamatot fel kell rajzolják maguknak, hogy honnan, hova szeretnének eljutni, hova kell eljutni. Ezt milyen timeline alapján lehet eljutni, milyen feladatok vannak közben. Tehát az tényleg az a tapasztalatunk, hogy sokan vannak az elején, és azzal tudom őket megnyugtatni, hogyha még most megkeresik azokat a segítő kezeket, akik ebben őket segíteni tudják, akkor elérhető ez a cél, ez a kötelezettség jövőre. De ehhez azért el kell kezdeni a munkákat februárban. Tehát, hogy...
Két dolog merül föl, miközben beszéltél, hogy az egyik az, hogy mi van akkor, hogyha valaki ezeket nem teljesíti. Tehát, hogy ezt már látjuk tisztán, hogy vannak-e szankciók, vagy következmények, hogyha valaki mondjuk nem adja le a jelentést, vagy mondjuk ami a jelentésben van, az nem felel meg az irányelveknek, amik szerint mondjuk működnie kéne egy ilyen vállalatnak.
Hát ezt mindenképp jó tudni, hogy a jelentések, mind a fenntarthatósági jelentés, mind az ESG beszámoló, azokat auditálni fogják. Vagy könyvvizsgálók, vagy ESG auditorok, attól függ, hogy melyikről beszélünk. Tehát, hogy lesz egy ilyen checks and balances, amikor is meg kell nézni, hogy ők amit írtak, az, annak legalább a metodológiája és a logikája jó volt-e. Az első 1-2 évben megengedőbb lesz mind a két folyamat, ami valószínű, hogy kell ahhoz, hogy ebben a tanulási folyamatban a 3. évre már oda jussanak a vállalatok, amikor már tényleg készen állnak arra, hogy minden adatuk megvan, és minden folyamatot begyakoroltak és ismernek, akkor már különböző bírságokra lehet számítani, ami a bevételükhez is lesz kötve, és ugye az EU-s szabályozás tekintetében kicsit más, és a magyar jogszabály szerint vannak hatóságok, akik ezért felelni fognak, hogy utána nézzék, megnézzék, és felelősségre vonják azokat, akik nem csinálják.
Uh-huh. És a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy vállalatok szempontjából ez nem egy, hogy mondjam, nem kedvező helyzet, hogy kettő párhuzamos dolgot kell csinálni egyszerre, egyet ide leadni, másikat oda. Ezek között biztos valami átfedés van, de hogy nem lenne jobb, hogyha egy ilyen dokumentum lenne, ami konszolidálja ezeket a tevékenységeket, és nekik se kellene kettőfele fókuszálni?
Valószínű, hogy egyszerűbb lenne a dolguk. Más a feladat. Ugye a fenntartatósági jelentés, az, én úgy szoktam mondani, egy kicsit egy ilyen statikus képet ad, hogy abban az évben mit csináltunk. És a következő évben pedig mi jelentünk arról, hogy a két év között milyen fejlődési folyamatokon mentünk keresztül, milyen a céljainkat, azokat megvalósítottuk-e. Ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a vállalat saját magáról mutassa meg, hogy ő hogyan kezeli a környezeti társadalmi hatásait. Miket tesz, hogy csökkentse azokat. Az ESG törvénybe fakadó feladat az a beszállítói láncát világítja át. Tehát más a feladat, össze lehetne vonni, hogy mondjuk egy jelentésbe készül, írják le, de a feladatokat és a folyamatokat igazából nem tudnád összevonni. Van itt is egy-egy kapocs, ahol ha ügyesek a vállalat munkatársai és a segítő társaik, akár tanácsadók, akkor azért vannak olyan feladatok, amiket össze lehet vonni, és érdemes is, de nehéz lenne nagyon külön szedni a folyamatokat. Itt talán a komplexitáson lehetne csökkenteni, hogy milyen mértékben kell mit és hogyan adatokat szolgáltatni.
Másképp válaszolva, mivel ez egy új folyamat, ez egy új szükséges feladat, kell egy folyamat, menedzsment, kell embereket allokálni, külső, belső, kell időt, pénzt, tehát természetes, mint minden új, ez egy plusz fejfájás, fejvakarás a menedzsmentnek. De hogyha működik a folyamat, akkor a második, harmadik, negyedik évben ez már mint a karikacsapás úgy megy.
Jó, hogy ezt behoztam, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy ez hogy szokott működni egyébként, akár a ti partnereiteknél, akiket ti támogatok ebben a folyamatban, hogy náluk van egy kijelölt fenntarthatósági menedzser, vagy ezzel az ügyvezető foglalkozik, vagy ráteszik a HRS-re, meg hogy egyáltalán mindenki bevon-e külső segítséget, vagy van, aki meg tudja oldani házon belül, tehát mi a szokás? És ezt azért is kérdezem, mert egyébként szerintem elég nagy potenciál van a pályakezdők, esetleg karrierváltók szempontjából ezen a területen, mert ha jól gondolom, azért van még szakemberekre szükség, és így ez érdekes lenne, vagy nem tudom, ezt is majd meglátjátok, vagy megválaszoljátok, hogy mennyire telített a piac már most, vagy sem. De igazából az a kérdésem, hogy mennyire lehet ezt így nagyon házon belül tartani, és mennyire szükséges bevonni külsősöket.
Mind a kettőre van példa. Azok a vállalatok, akik már régóta foglalkoznak vele, ők általában azt látjuk, hogy kiépítettek egy saját ESG, fenntarthatóság, CSR, különböző neveken lehet a szervezetekben megtalálni, egy saját osztályt, akik ezzel foglalkoznak. És akkor itt tényleg arról beszélünk, hogy 6, 7, 8, 10 fő is akár van ebbe a csapatba. És akkor ott összefogják nem csak a jelentéstétellel kapcsolatos feladatokat, hanem tényleg a társadalmi felelősségvállalásukat, a projekteket, a versenyeket, amiket adott esetben szerveznek. Tehát, hogy ott már azért egy ilyen kiépült metodológiája van. A mi ügyfél körünknél az a tapasztalat, hogy általában van egy szereplő, aki koordinátor. Tehát nem feltétlenül ez a teljes munkaköre, sőt nem biztos, hogy még benne van a munkaköri leírásával, de már ezt a feladatot megkapta különböző okok miatt. Amúgy azt még látjuk, hogy van, amikor azért kapja meg, mert hát tudod, ő az, aki szeret komposztálni. És akkor hát akkor legyen nála az ESG kérdés is, és akkor van, aki meg mert az egyetemen tanulta, tehát hogy ebben is azért látszik különbség. Olyannal is még találkozunk, ahol még nincsen allokált ember, és most találják ki azt, hogy ki legyen. Amúgy, jól mondtad, a HR, a marketing, a PR területek azok az elsők, ahol eddig voltak. Most ebben van egy elmozdulás a pénzügyi oldal fele, mert az egyik feladat, ami mind a jelentés, mind a beszámoló tekintetében megjelenik, az egy kettős lényegességi elemzést igényel, és ott egy pénzügyi gondolkodásra van szükség. És ezért egyre inkább az látszik, hogy átkerül a pénzügyi területhez az ESG kérdés, ami amúgy tök jót tesz neki, mert így már a budget gondolkodásba is bekerül, amikor projektekben gondolkodnak a különböző területek egy cégnél, akkor már lehet, hogy akkor már van allokált költségvetésre.
Kis túlzással ahány cég annyi szokás, és nincs jó megoldás, mert gyakorinak tűnik az, hogy van egy koordinátor, amit a Zsófi is említett, és ő csak összefogja a cégen belüli kollégákat, beszedi az infókat, és egy külsős cég végzi el a lényegi munkát, ez teljesen jó.
De azért az szükséges, nem egy koordinátor. Tehát, hogy
nagyon nagyban segít, persze.
Tehát ez egy jó tanács.
Ő ismeri a szereplőket, persze, ő ismeri a szereplőket, tudja, hogy melyik kérdés kihez tartozik, hova kell nyúlni.
Hát meg ha van külsős tanácsadó, akkor ő egy emberhez tud fordulni.
Így van.
Ez az egyik véget, a másik véget, amit szintén említett a Zsófi, hogy házon belül mindent felépítenek. Ugye egy multinál, ahol az anyuka már évek óta csinálja, van is rá erőforrás, akkor az is lehet, hogy ők eljönnek és besegítenek a munkába, vagy van egy kis csapat, akit kiképeznek, de nincs rossz megoldás. Ezt mindenki maga látni fogja, hogy mekkora erőfeszítés egy ilyen ESG munka.
Nekem a tanulmányaim miatt, ami vállalati fenntarthatóság volt egészen konkrétan Hollandiában, van egy ilyen fixációm, hogy a vállalatoknak mekkora szerepe van abban, hogy egy új világrendet hozzunk létre, és tökre tetszett, amikor az elején így elkezdtél behozni globális problémákat, amiket le lehet bontani ESG-re, és hogy nekem azért van egy kicsit egy fenntartásom az ESG-vel kapcsolatban olyan értelemben, hogy tényleg tud ez olyan hatékony, meg hatásos lenni a vállalatok működésének az átformálása szempontjából akár, hogy az egy most nem egy szebb új világot tudjon létrehozni, de tényleg egy kicsit környezettudatosabb, igazságosabb, átláthatóbb világot. Ti mit gondoltok erről?
Egy vállalat rövid távon gondolkodik. Akár olyan rövid távon is, hogy a következő negyed évben írjuk el a targeteket. De a földünk az egy hosszú távú projekt. Már 4,5 milliárd éve itt van velünk, és reméljük, hogy még sokáig itt lesz, illetve mi is rajta.
Igen, az utóbbi a kérdés, igen, igazából, igen,
szerintem.
Igen, az jól van, köszönjük szépen.
És nincs jó,
de jól lesz, hogyha mi.
Jól lesz,
nélkülünk jobban lesz, így van. Szóval, hogy egy vállalatnál be kéne építeni a rendszerbe a hosszú távú gondolkodást, ezt önmagában nem fogja megtenni, mert egyszerűen úgy van drótozva, mint a kapitalista rendszer, mint pedig egy for profit vállalat, hogy ő, csúnyán lehet beszélni, pont leszarják, hogy 5-10-20 év van, mi legyen. Nekik az kell, hogy a következő 4 év összejöjjön. Az egész éves számok azok a tavalyihoz képest egy plusz mutassanak fel. És összeegyeztetetlen egy for profit cég és az ESG. Ezért nagyon fontos a szabályozó. És a szabályozónak okosan kell itt agálnia, a szabályozónak okosan kell fellépnie, hiszen túltolni sem szabad, de a szükséges minimumnál többet meg kell tenni. Amit én a Green Sense-nél látok, ugye mi vállalatoknál szemléletforválunk, érzékenyítünk, hogy nem elég, hogy a vállalat zöld irányba megy el a szabályozónak a kényszerére, hanem a munkatársaknak is tudniuk kell, hogy miért csinálja ezt a cég. Sőt, sok esetben is szerencsére ezek a pozitív példák, amiket egyébként hoztam is majd, ha fölteszel egy ilyen kérdést, hogy...
Kacsint.
Ők fogják majd a menedzsmentet erőltetni, ők fogják a menedzsmentnek mondani, hogy ez nem elég, csináljuk egy kicsit többet, legyen több pénz allokálva az alulról építkező zöld csapatoknak. Tehát szerintem ez a hármas együtt, a munkavállalók, vagy a nép, a vállalatok és a szabályozók. Ennek a háromnak egy irányba kell mozognia, mert különben szétfeszítő erők vannak.
Ennek esetleg a fogyasztók is.
Igen, az pluszban. A nép. Én azt a népnek, aki munkavállaló, az egyben egy fogyasztó is. És nekik ezt látniuk kell, hogyha bedugják a fejüket a homokba, nincs itt semmi látnivaló, hogyha legyintenek, hogy nem tudunk mit tenni, ez a rendszer ez úgy van cseszve, ahogy most már nincs mit tennünk. Ezek mind rossz hozzáállások. És nem is olyan rég volt itt Takács Sánt András, akinél én is tanultam, és nekem is nagyon szimpatikus az a cselekvőremény hozzáállás, mert minden jó irányba tett lépés, akár vállalatként, akár szabályozóként, akár egyénként, az a probléma megoldását szolgálja. Minden rossz lépés, rossz irányba tett lépés, az meg súlyosbítja a problémát, egyre sokasodó gondokat még nehezíti. Tehát nekünk nem szabad feladni azt, hogy tudunk változtatni, viszont határozott lépéseket kell tenni, hogy jó irányba hajózzuk ezt a nagy járgányt, amiben vagyunk.
Tehát alapvetően te pozitívnak ítéled meg az ESG kötelezettség témakörét.
Én azt mondom, hogy
az új világrend megteremtése érdekében. Tehát egy első jó lépés.
Egy első lépés, lehetne jobb lépés, de hogy...
Szükséges lépés.
Egy szükséges lépés, amit még sok hasonló, merészebb lépések kell, hogy kövessenek.
De szerintem az a gondolatod, hogy én teljesen egyetértek, hogy a hatás szempontjából a vállalatoknak óriási szerepe van, és tulajdonképpen valahol mi a Vantage Pointot is ezért hoztuk létre, mert ezt a hatást szeretnénk támogatni, hogy a vállalatok hogyan tudják egyrészt megérteni, hogy milyen hatásuk van, mert szerintem ez sem alap, hogy ezt mindenki tudja magáról, hogy milyen környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai vannak, hogy ezekből közül van pozitív, van negatív, van ami valós, meg van ami lehetséges, tehát hogy ez egy önmagában egy nagyon jó feladat. De hogy az tény, hogy kell egy kis push a vállalatoknak ahhoz, hogy ebben előre lépjenek.
Egy komoly push kell a
vállalatoknak. Az, hogy ez most jó vagy nem jó, azt az idő fogja megmondani.
Egy jogalkotó,
igen. Mert bár ahogy te is mondtad, te is hiszel ebbe, én is teljesen hiszek abban, hogy a vállalatoknál van egy hatalmas lehetőség. Azért azt látni kell, hogy változtatni kell a gondolkodáson a vállalatoknál is. Azt látszik, hogy azok a mondjuk újabb startup vállalatok, de akik már azért kinőtték magukat, és nagyon komoly számokat hoznak, már egy újfajta gondolkodásból tudnak felépülni, már egy fenntarthatósági probléma megoldására jönnek létre, és úgy tudnak profitábilisak lenni, hogy a Földnek is segítenek. És valahogy ezeket a jó példákat kell egyrészt előrehozni, a nagyoknak is meg kell nézni, hogy ők hogyan tudják a mamut rendszerüket egy kicsit úgy átalakítani, hogy ebbe az irányba menjenek. Ez utóbbi azért lássuk időigényes, és törvényi kötelezettség nélkül meg nem fog oda vezetni. És én talán nem is csak a magyar, és ilyenkor szoktam arra ráerősíteni ismét, hogy ne csak a magyar ESG törvényre fókuszáljunk, hanem az EU-s jogszabályra is, mert igazából a kettő együtt fog változást, vagy hozhat változást, hiszen mondom, az EU-s az ugye a vállalatot fogja rákényszeríteni, hogy saját magáról kitegye minden alkalommal, hogy tettél lépést, jó, nem tett lépést, azt le kell írja, hogy ő tavaly óta nem tett lépést. Ha meg mást ír, akkor ugye nem transzparens, akkor, vagy hát igen, akkor nem azt mondja magáról, amit valóban tett. És ugye a magyar törvény meg az egész beszállítói hálózatra helyez nyomást, akik pedig nem a nagyvállalatok, azok a középvállalatok, abszolút, és a kisvállalatok, sokszor mikrovállalatok.
Zsófi megnyomott bennem egy gombot, amikor azt mondta, hogy átláthatóság. Egy jó gombot, mert hogy tavaly évvégén történt először az, hogy megkeresett egy vállalat, hogy elkészült a fenntarthatósági jelentés, de hogy ők nem elégszenek meg azzal, hogy kiteszik a honlapra valamelyik aloldalnak az aloldalára, hanem szeretnék, hogy én ezt előadjam a készítőjével a kollégáknak. És akkor végigmegyünk azon, hogy mit miért csinál a cég, milyen vállalásokat tett a következő évekre, és nektek, kedves dolgozók, milyen szerepet szánunk ebben.
Tehát ez egy belső kommunikációs abszolút, projekt volt.
És ez nagyon fontos, hogy bevonják a kollégákat is abba, hogy ezt együtt építsük. Nem mi, amiben besegítetek, hanem ti is részei vagytok ennek az alkotásnak. És sok ilyen feladatot várok, mert ezek nagyon szép feladatok.
Már szóba jött a Green Sense Consulting, ami ugyebár a másik lába a háromnak, amivel ti foglalkoztok. Picit mesélsz arról, hogy az a része az ugye arra fókuszál, akik nem kötelezettek, hanem elkötelezettek már, hogyha jól értem. Tehát, hogy ti olyan dolgokat csináltok, amik nem kötelező, nem elvárás jogalkotó
így
részéről.
Van. Amikor 22-ben elindultunk, akkor valóban olyan cégekkel kezdtünk el dolgozni, ahol vagy az ügyvezető, vagy a HR vezető, vagy a belső kommunikáció úgy érezte, hogy itt az idő, hogy egy kicsit építsük a közösséget, egy kicsit zöld gondolatokat hintsünk el a kollégák körében, és csináltunk előadásokat, workshopokat, beszélgetéseket, vendégeket hívtunk, interaktív alkalmakat hoztunk létre. Ahogy te mondod, valóban itt ez egy elkötelezettség volt, mert én fontosnak tartom, hogy a kollégák újra közösséget alkossanak, mert a Covid lehet, hogy teljesen szétroncsolta ezeket a kollégiális kapcsolatokat, vagy egyszerűen csak azt látják bent, hogy nagy az apátia, nem tudom, nő a klímaszorongás, és ezért vagy azért, bármilyen okból is, de hogy valamiféle szemléletformálás, érzékenyítésre adjunk lehetőséget. És ahogy beszivárog, ahogy egyre közelebb kerül az ESG törvény, úgy már nem csak az elkötelezettek jönnek hozzánk, hanem a kötelezettek is részben a fenntartatósági jelentésben vállalt kötelezettségek miatt keresnek meg, hogy mi vállaltuk, hogy a kollégáinknak tartunk évente vagy negyed évente valamiféle foglalkozásokat, kérlek, akkor ezt csináljátok meg nekünk. Tehát itt ez a kettő, ez kombinálódik, és én abban bízom, hogy egyre több, Zsófi is, hogy egyre több kötelezett azt lássa, hogy ez tök jó volt, máshogy beszélgetünk most már a kollégákkal erről meg arról a témáról, jöjjenek újra, mert itt elindult egy jó folyamat.
És szerintem ebben amúgy be fog lépni egy új elem is, és pont ugye a 90% miatt, aki most ébred rá, hogy milyen feladataik vannak, és több beszélgetésünk is vállalatvezetőkkel arról szólt, hogy fú, hát ezt valahogy át kell vigyük a munkatársainkon. És ugye itt rögtön belecsapunk a lecsóba, és akkor megkapják a különböző Excel táblázatokat, és akkor geppelemzést csinálunk, és mindenfélét, vagy felkészítjük a munkatársukat a feladatokra, akár szemléletformáló programokon, akár ESG érzékenyítő workshopokon keresztül. Tehát hogy azt gondolom, hogy ennek a szemléletformálásnak most egy ilyen jelentősége is lesz, hogy a szervezetet felkészítsük arra, hogy itt vannak ezek a témák, amikről nem biztos, hogy hallottunk. Szerintem sokszor azt gondoljuk, hogy fú, hát a mai fiatalság már ebben benne van, már mindent tud, a fiatal munkatársak övéké a jövő, de a fenntarthatóság és az ESG témakörökben még ők is lehet, hogy olyan zöldfülűek, mint mások. Igen, igen.
De ez egy szerintem elképesztően izgalmas terület azért, mert ugyebár minden munkavállaló egy magánember, meg nyilván minden cégvezető is egy magánember, tehát hogyha ti a vállalaton keresztül bejuttok oda, és tudtok velük szemléletformáló tevékenységet folytatni, akkor ők azt hazaviszik. És ez ilyen, szerintem nem evidens, indirekt, pozitív hatás.
Jó ötletek exportja. Hazaviszik, de akár be is hozhatnak jó ötleteket, és azt a cégen belül elterjesztik.
Mondtad, hogy van egy-két jó példa a tarsolyodban. Azokból megosztanál egy párat? Mert egy kicsit gyakorlati szinten
igen,
le
igen.
tudjuk hozni.
Szóval nekem egy nagyon sokat gondolok arra az alkalomra, amikor az NN biztosítónál voltunk. Ez egy nagyon jó példa, ahol egy 3 hónapos érzékenyítő programot csináltunk végig, és az egyik board member, az egyik board tag majdnem mindegyiken ott ült, amikor éppen nem ültött, akkor előtte írt, hogy bocs, most Amsterdamba kell menjek. Ott volt, jegyzetelt, kérdezett, aktívan részt vett, és ez felhatalmazta a többi kollégát is, hogy ők is ott legyenek. Nem érezték, hogy most lógunk a munkavégzés alól, nekünk most e-maileket kéne írnunk, vagy telefonokra válaszolni, hanem nekünk itt a helyünk, ezt a projektet, vagy ezt a programot a cég finanszírozza, mert fontosnak tartja. És hogyha ez a felelős vezető, aki egy CEO alatti első szint 12 órát erre rá tud szállni, az számomra egy olyan üzenet, hogy így kell, hogy működjön egy cég. Mert ez a klasszikus elkötelezettség. Amikor csak befizetem, és csináljátok, de igazából nem érdekel, az is jó, mert a kollégák így is megkapják a programot.
De rosszul érzi magát közben, hogy ott ül és nem dolgozik.
Pontosan. Tehát sokak számára lehet, hogy úgy jön le, hogy nekem most igazából nem itt lenne a helyem, hanem nekem mással kéne foglalkozni. Tehát az, hogy a menedzsment ezt támogatja, de ennyire nyíltan támogatja, ez egy fantasztikus, pozitív példa.
Ez megint csak egy jó tanács a cégvezetőknek, vagy abszolút. Vezető döntéshozó pozícióban igen. lévő embereknek. És egyébként egy ilyen 3 hónapos program alatt nagyjából, nagy vonalakban milyen témákat érintetek? Tehát mi történik, mit kapnak a munkavállalók, amit aztán be tudnak építeni, vagy hazavisznek?
1 hónap alatt egy témát végigveszünk, ez legyen egy tudatos táplálkozás, legyen hulladék, azonban is a műanyaggal szeretünk foglalkozni, mert mi ezt egy elég káros anyagnak tartjuk. Lehet a közlekedésről szó, ami benne van a munkahelyre való közlekedés, de a nyaralás is, lehet a környezetudatos otthon, a háztartásnak a zöldítése, lehet a körforgásos gazdaság, ami nagyon jó bevezető téma. Fűfa virág, ahol kimegyünk a természetbe, és a természeti értékeket kezdjük el jobban értékelni, a növényvakság klasszikus, ami egy ilyen témában beletartozik. Előadások vannak, beszélgetések, meghívott vendégek, kihívások, workshopok. Szóval egy elég komplex program, egy hónap alatt megpróbálunk egy ilyen témát körbejárni, és utána váltunk is, egy újabb témát dolgozunk fel egy hónap alatt. Ennek különböző időtartambeli verziói vannak, mert van, amikor egy háromhónás blogban le tudunk egy ilyen témát. Ez például tökéletes alkalom egy offsite-ra, amikor elvonul a cég, vagy például a gyáraknál szoktuk úgy, hogy a délelőtti műszak utána egy két és fél három órás tréninget végigcsinál. Ez tudjuk igazítani a cégeknek az igényeihez és idő menetrendjéhez. Lényeg az, hogy megkapják a tudást, feltegyenek megfelelő kérdéseket magukban is, és talán a legfontosabb számunkra a cselekvés ösztönzés. Most megtanultam, hogy mi fontos, hogy mi miért van, miért fontos ez, és most megpróbálok újabb szokásokat bevinni az életembe.
Így a vége felé mindenképpen egy pár útravalót szeretnék a nézőknek és hallgatóknak adni, vagyis megkérni titeket, hogy segítsetek ebben. És így igazából ezt az adást én elsősorban három célcsoportnak gondoltam szánni, már pedig a vállalatvezetőknek, esetleg azoknak is, akik még egyáltalán nem kezdtek el ezzel a témával foglalkozni, olyanoknak, akik szeretnének esetleg ezen a területen elhelyezkedni, vagy pályát váltani, illetve hétköznapi embereknek, akiket érdekel a fenntarthatóság, és szeretnék az ESG témakörét egy picit jobban megérteni. És így nagyjából ebben a sorrendben, hogyha megosztanátok egy-két tippet, hogy mit mondtok például azoknak a, mit üzentek azoknak a vállalatvezetőknek, vagy döntéshozóknak, akik tudják, hogy ezzel foglalkozniuk kell, de teljesen vakon vannak még a témával kapcsolatban.
Nekem egy kedvenc példám a volt cég, ahol dolgoztam, a Mastercard. Ott bevezették talán 4 éve most már, hogy a felső vezetőknek a bónuszát az ESG célok megvalósításához kötik. Hirtelen mindenkinek fontos lesz az ESG. És lehet, hogy az elején ez egy önös szándék.
Ez kemény, de hatásos.
De hatásos. És lehet, hogy rájönnek, ez nem is olyan rossz. Uh-huh. Sőt, tök izgalmas projekteket csinálnak, és büszkék lesznek rá. Tehát egy cégvezetőnél ez lehet, hogy olyan szempont, amin érdemes rágódni.
Én a cégvezetőknek azt üzenném, hogy próbáljanak meg a menedzsmentben kiválasztani maguk közül egy szereplőt, akinek a felelősségi köréhez hozzátartozik egy kérdés. Mert hogyha stratégiai szintre tudják emelni a fenntarthatóságot, akkor sokkal könnyebb lesz a feladatokat is, meg a elköteleződésből alapuló feladatokat is elvégezni. Tehát, hogy menedzsment szintre kell hozni ezt a kérdést, és a legtöbb helyen ez még nincs meg. És a legjobb, hogyha a top vezetőnél van amúgy ez a gyakorlat.
Őt érdekelté tenni.
És érdekelté tenni.
Bármilyen formában.
Igen.
És esetleg egyetemistáknak, pályakezdőknek, vagy karrierváltóknak. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert azt hallottam egy podcastban, lehet, hogy ti tudtok pontosabb adatot, hogy nagyjából 1000 szakértőre van szükség a magyar piacon, mondjuk ESG tanácsadó, meg auditáló szerepkörben, és hogy kb. 200 van jelenleg. És hogy ez igaz-e?
Én is ugyanezeket a számokat hallottam, de szerintem ugyanazt hallgattuk.
Ugyanabban
a körben jött az információ. De nem, mert ez amúgy szerintem amúgy nagyjából reális. Most, hogyha itt a saját ismeretségi körünkbe végig gondoljuk, hogy azért az ESG szakmának egy részét, legalábbis a budapesti kört valószínű, hogy hárman együtt majdnem mindenkit ismerünk, most kisebb túlzása. Ez azért az országra lefedve nem biztos, hogy így igaz, de én azt látom, hogy én évekkel ezelőtt beállítottam a LinkedIn-en a sustainability, fenntarthatóság és különböző kulcsszavakra vonatkozó állás ajánlatokat, és én ezeket direkt hagyom is, hogy kapjam őket hetente, havonta.
Én is.
És nagyon érdekes látni azt, hogy egyre több a kereslet, Tehát akik ebben a szakmában szeretnének elhelyezkedni, azoknak ez most azt gondolom, hogy egy jó lehetőség. Ráadásul most vannak olyan egyéves képzések nagyon sok egyetemen, amelyek célirányosan ESG-akkreditált tanácsadókat képeznek, tehát hogy ilyen szempontból ez most egy jó lehetőség is.
És ez fontos is, hogy egyetemen, ha jól tudom, mert hogy egyetemen, csak egyetemi akkreditált képzésen lehet hivatalosan ESG-tanácsadóként végezni.
Így van.
Az is sokat mond, hogy most már két ismerősöm van, aki annó 15-20 éve elvégzett környezetmérnöki szakon egyetemet, és kb. Elhelyezkedett ételfutárnak, és néhány éve viszont megtalálta végre a szakmájába való izgalmas munkát. Tehát ez szerencsére
de jó.
Így van, ez így egyre fog szaporodni.
Szerintem azt is érdemes azért kimondani, hogy ezzel a kérdéssel nem csak ESG tanácsadóként, akkreditált tanácsadóként lehet foglalkozni, tehát rettentő sok olyan szép attribútuma van ennek a témakörnek, ami nem Excel táblázatokhoz köthető, és jelentéstételhez, és ESG beszámolókhoz. Ez csak azoknak, akiket elrettent ez a kötelezettségi irány. Ez egy nagyon szép terület. Én viccelni szoktam azzal, hogy 15 évig diplomata voltam, akkor is a világ békén dolgoztam, most egy kicsit másképpen, de hogy tényleg ez a szakmának egy nagyon jó része, hogy folyamatosan a világ javításán dolgozunk, és szerintem kevés ilyen szakma van, aminek egy ilyen, igazából egy ilyen pozitív kicsengés fele megyünk. Nem jelenti azt, hogy a munka ettől könnyebb, de az irány az,
ügyet.
Hogy egy jó ügyet támogatunk, így van.
Őszintén mosolyunk.
Mosolyunk.
Boldogok vagyunk.
Még a hétköznapi ember, aki mondhatjuk most csúnya szóval, hogy fogyasztó, ő mit érzékel ezekből a változásokból, és ő hogyan tud majd eligazodni abban az információs rengetegben, ami majd jön, ami mondjuk azokat a vállalatokat illeti, akik nagyon jól teljesítettek, vagy teljesítenek, és azok, akik kevésbé, tehát hogy ez így le fog csapódni a mindennapokba, vagy ezt még nem látjuk.
A fenntarthatósági jelentésből és ESG beszámolóból nem fog az átlagfogyasztó semmi se látni. Abból viszont fog, hogy a vállalatok hogyan változtatják meg akár a portfóliójukat, akár az álláshirdetésükben ők mit fognak kiolvasni. Tehát, hogy sok olyan terület lesz, amit az átlagember is lát, de ez nem a jelentésből vagy az ESG beszámolóból fogja.
Csomagolásukat, vagy tehát ilyen kézzelfogható dolgokat.
Greenwashing az továbbra is lesz. 5 év múlva is, csak lehet, hogy egy picit szofisztikáltabb módszerekkel. De itt megint az oktatásnak fontos szerepe van, hogy ne dőljek be annak a cégnek, amely eddig fenntarthatatlan ruhaiparban volt nagyon aktív, nem fog egyik napról a másikra hirtelen drasztikusan változtatni az üzleti modellen. Ezeket nem hisszük el, ahogy azt se hisszük el, hogy egy gyors étteremben nagyon látványosan meg fog változni a hulladékkezelés. Az kéne, hogy ne csomagolják be egyenként a hamburgereket, hanem tegyék egy tányéra, és úgy adják nekünk. Szóval common sense az egyik része, a másik része viszont az, hogy egy picit utána járunk.
Ezt még magyarul józan paraszt észnek mondhatjuk.
Például, igen.
De szerintem az is nagyon fontos, hogy azért nem mindig az legyen, hogy bántjuk a vállalatokat, hogy nem elég gyorsan lépnek és változtatnak, mert egyszerűen nem lehet mindent a nulláról újra kezdeni, tehát hogy az sem irreális, vagy az sem reális, bocsánat. És szerintem azt is látni kell, hogy a változás az folyamatokban lesz majd látható, és egy csomó minden történik a háttérben, amit amúgy a fogyasztó nem lát. Szerintem mindennyiunk múltbeli életében vannak példák, amikor láttuk, hogy törekvések vannak, nem sikerültek, akkor újra lett húzalozva, és a fogyasztó vagy a végfelhasználó de sokkal későbbi stádiumban látta meg az eredményét, a mögöttes munkát nem. Tehát nagyon sokszor iszonyan sok munka van a háttérben. Én mindig óvaintek a greenwashingtól, mert túl hamar használjuk szerintem most ezt a szót, és ez most egyre inkább én azt érzem, hogy kontraproduktív is kezd lenni, és a vállalatokat is inkább fékezi a kommunikáció kapcsán is, hogy miket tesznek, mert
félnek kommunikálni.
Mert félnek, konkrétan. Mert hogyha valami nem óriási durranás, és nem tud mindent 100%-osan bemutatni, akkor rögtön már valamiért az órára lesz kopintva, és már ugye benne van a hibázás lehetősége, de nem jelenti azt, hogy a szándék rossz.
szoktam mondani, hogy a greenwashing az már az első lépés a zöldülés felé, hiszen felismeri, hogy jobban el tudok adni egy terméket vagy szolgáltatást, hogy olyan attribútumokkal ruházom fel, hogy ez környezetbarátabb, tehát ez tök jó, hogy eljutott oda. Most már csak valóban tenni kell azért, hogy ez a termék szolgáltatás tényleg zöldebb legyen. Tehát a greenwashingnak van egy ilyen pozitív hozadéka is, hogy ha már foglalkozunk vele, akkor tudjuk, hogy ez egy fontos téma.
Ilyen szépen még senki nem beszélt nekem a greenwashingra.
Ugye, ez egy ritka álláspont, de ez igen, egy fontos
de
amúgy.
Jó megközelítés, abszolút. Igen. Egyébként fogunk egy egész adást szentelni a greenwashingnak ebben az évadban. Spoiler.
Meghallgatjuk.
Stay tuned.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a KNTH Életre Való Program, a KNTH új fenntarthatósági kezdeményezése.